Tizedik fejezet. Báli levelezés. Noha már alkonyodott, Iréne ragaszkodott a tervbe vett kiránduláshoz. Így hát Kompal átvitették magukat a Bárnón, és villamossal, amelynek sínpári a tengerpart mentén fut át a mocsaras pusztaságon, elutaztak a végállomásig. Onnan gyalog sétáltak tovább az erdő elhagyatott ösvényein. Csend volt, mint a templomban, ha nincs istentisztelet. De fenn a fák koronája fölött szelíden zúgott a tenger felől érkező szél. Különös dolog ez. Az erdőben valahogy sokkal többet gondolnak az emberek a gyerekkorukra, mint bárhol másutt. Akkoriban sokkal, de sokkal magasabbnak rémlettek a fák, mint amilyenek valójában voltak. És a bokrok sűrűje is sokkal, de sokkal áthatolhatatlanabb, félelmetesebb volt, mint ma. Akkoriban még azt hittük, hogy Piroska feltétlenül valahol itt a közelben találkozott a farkassal. És ha történetesen összeakadtunk egy favágóval meg a feleségével, éjszaka azt álmodtuk, hogy Jancsi és Juliska szüleit láttuk. Azokat a bizonyos szülőket, akik két gyereküket kitették az erdőbe, mert megcsapant a jövedelmük. Gyermekkorunkban tündérek és törpék tanyájának látjuk az erdőt. Aztán azok az esztendők következnek, amikor az erdő titkos gyengédségeink színhelye. És ahogy múlik az idő, lassan már csak a deszkára emlékeztet, amelyet az erdőfáiból a fűrész malomban gyártanak, meg arra, hogy senki emberfiának nincs szüksége 400 deszkánál többre, amikor teljes kényelemben, bár ablakok nélkül, az utolsó utazásra kél. De az erdő továbbra is zúgni fog, és a szél könnyű lába továbbra is ott futkározik a fák koronája fölött. Ó, milyen jó is volna, ha hinnénk a lélek vándorlásban. De hát kinek van ahhoz ereje? Iréne az erdő szélén egy szép tisztáson leült a zöldellő fűre. Sőt, hanyatt feküdt, és a fűszálak leverecskék rácsozatán át felnézett a kéklő égre. A férfiak kénytelen-kelletlen szintén leültek a gyepre, és úgy kucorogtak ott, mintha kínaiaknál lettek volna vendégségben. A tücskök felhangolták hegedűjüket, a szöcskék a távolugrást gyakorolták, és egy hiszékeny, vagy csak rövidlátó, káposzta lepke a trauri kisasszony kalapjára vart művirágra szállt. Percekbe telt, míg rádöbbent a turpisságra, és csalódottan, méz nélkül tovalibbent. Jó volna végleg itt maradni. Építhetnénk magunknak három kalibát. Mi a véleményük? Külcz úr mezei nyúlból borjumájpástétomot meg bécsi szeletet készíthetne. Trauri kisasszony eljárna szedrezni, és hársfateát főzne nekünk. És, mint hallottam, magból kitűnő zsemjét is lehet sütni. Hát maga? Tudakolta Iréne. Maga semmit sem akar csinálni? Én nyalábszám hordanám haza az angolnát meg a lepényhalat. Tud egyáltalán pecázni? Kérdezte Külcz papa. Nem én. Minden nap bevillamosoznék várneműndébe, és már füstölt állapotban menném meg a halat. Nagyot nevettek. Szinte felvetette őket a jókedv. De csak addig, amíg észre nem vették, hogy egy hangyabajon ülnek. Mire visszaérkeztek várneműndébe, már besötétedett. Még kisétáltak a mólóra, és sokáig áldogáltak a kőből rakott melvédnél, amely oly szigorúan választja el a szárazföldet és a tengert. Határozottan kár, hogy ez a csodálatos látvány bárki számára hozzáférhető. Sok ember meg sem érdemli. Visszafelé jövet, amikor elhaladtak a világító torony mellett, találkoztak egy férfival, aki Strúve úr szemében valahogy ismerősnek tűnt. Nem tudta, hová tegye hirtelennyében, és így nem is szólt róla társainak. Egy táncos szórakozó előtt Iréne megállt és gondosan áttanulmányozta a kertben kifüggesztett plakátokat. Hatalmas táblák tudották a fürdő vendégekkel, hogy aznap esteit álarcos bál tartanak, mégpedig ezzel a jeligével egy évelencében. Értesültek továbbá, hogy jelmezt ölteni kívánatos ugyan, de korántsem elengedhetetlen feltétel. Erre a bálra elmegyünk, határozott Rauri kisasszony. Inkább ne, tanácsolta Külcspapa. Azt hiszem, okosabb volna, ha nem nagyon mutatkoznánk. Táncolni elmehetünk Berlinbe is, állt mellé Rudi Struve. Iréne azonban roppan nyomatékosa ellenkezett, és ünneprontónak nevezte a két férfit. Kegyet pedig olyan, mint egy kisgyerek. Nyilvánította ki véleményét az idős hentesmester. Vacsorázunk meg szép kényelmesen, ígyunk rá egy korsó világost, aztán sipírc a tollasbálba. Holnap korán kell felkelnünk. De ne adj Isten, hogy Iréne beleegyezett volna. Végül már azzal fenyegetőzött, hogy egyedül jelenik meg a bálban, és nem a saját hibájából. Rémes, rémes, sápítozott az ősz Dalia. Ráadásul az a bajom, hogy nyomban elalszom, mihely zenét hallok. Kivált vacsora után. Végül is egész életemben hajnali 5-kor kellett kelnem. Azon kívül körülbelül annyi érzékem van a muzsikához, mint egy vízilónak. De mit évők lehettek a férfiak? Természetesen engedtek. Amikor megérkeztek a Beringer szállóba, kis időre elváltak egymástól. Aztán hármasban megvacsoráztak a teraszon. Valamiről megfeledkeztünk, jegyezte meg Rudi Struve. Nem érdeklődtük meg, hogy milyen eredménnyel zárult a kedves nejével folytatott telefonbeszélgetés. Külcspapa eleinte nem is fogta fel, kiről van szó. Vagy úgy, értette meg végre. Mihelyt úgy emlegeti valaki az asszonyt, mint ők kedves nejemet, rögtön egészen idegenné válik. Miért nem mondja mindjárt, hogy a hitvesem? Emily egyszerűen a feleségem. Minden egyéb csak túlzás. Nagyon leszitta magát? Tudakolta Iréne. Barzasztó volt? Épp itt a baj, mélázott az idős hentes. Még most is alig tudom elhinni. Emily egyáltalán nem szidott le. Ez az első eset az esküvőnk óta. Mit mondott tulajdonképpen? Külcspapa szörnyű zavarba jött, s mielőtt bővebben taglalta volna a dolgot, ivott egy kortyot. Az igazság az, hogy pityergett, bökte ki végül. Először, mióta a feleségem. Örömében? Kérdezte Struve. Az öreg bólintott. Iszonyú, nem? Halára rémültem. De hát a szószoros értelmében pityergett, mint egy gyerek, és egy árva szót sem bír kinyögni. Na tessék, filozofás Struve úr, lám, ha ezelőtt 20 évvel próbálkozik meg a szökéssel, a kedves nejem, bocsánat, a felesége, már akkor sírt volna örömében. Szóról-szóra ez jutott az eszembe, amikor visszaakasztottam a kagylót, sóhajtott Külcspapa. Más lett volna az egész életünk. Szebb, vélekedett a fiatalember. Az akhentes megint ivott egy kortyot. Sorsát senki el nem kerülheti, legyintett aztán. Na, azért elég kibírható volt, úgy is, ahogy volt. A fiatalember tovább lovagolt a témán. De akkor is, kötözködött, tekintsük példázatnak az esetet. Vonjuk le a hasznos következtetéseket, és alkalmazzuk a gyakorlatban. Például hogyan? Firtatta feszesen Iréne. Például, ha én valaha megnősülök, ábrándozott el a fiatalember, akkor abban a pillanatban, hogy a nejem, bocsánat, a feleségem, először akar civakodni velem, szedem a sátorfámat, és megyek Kopenhágába. Az ifjú hölgy felemelkedett. Úgy érzem, fölösleges vagyok itt. Az eféle életbölcsességek meghaladják szerény képességeimet. 5 perc múlva jövök az urakért, megyünk a bálba. Pukkett lizett, és felment a szobájába. A férfiak felemelték poharukat, és vígan összekacsintottak. A nők nem bírják elviselni az ilyesfajta társalgást, csóválta a fejét Külcspapa. De hogy komolyra fordítsam a szót. Ha egyszer megnősül, kedves barátom, addig utazzék el Kopenhágába, amíg még nem késő. És feltétlenül Kopenhágát javasolja? Á, de hogy felőlem akár az északi sarkra is mehet. A nők ugyanis csak akkor döbbennek rá, micsoda érték rejlik bennünk, amikor nem vagyunk otthon. Ennyit tehát a házasság földrajzáról, tette ki a pontot a fiatalember. Felkérhetem, hogy nagyon is indokolt búbánatunkat, locsoljuk meg egy kis bozsoléval? Felkérhet, engedélyezte Külcspapa. Egészségére, fiatalember. Egészségére, öreg úr, kacint a Struve. Tudja, ha nem volnának